Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Ferkó Zoltánnal, a Virrantó mobil játszó és oktatási központ vezetőjével Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
A bemutatásnál elmondtam, hogy a Virrantó megálmodója és megvalósítója. Mi is az a Virrantó, és honnan jött az ötlet?
A Virrantó egy Magyarországon egyedülálló, újszerű kezdeményezés, ugyanakkor egy olyan, ami nyugaton már régóta működik, méghozzá sikerrel, és ez a mobil oktatás. Amerikában több mint 100 éve vannak olyan mobil iskolák, amelyek járják a vidéket, ahol nincsenek fix állandó iskolaépületek, hiszen nincs annyi gyerek, hogy érdemes legyen ilyet létrehozni, vagy Nyugat-Európában kreatív mobil készségházak, játszóházak járják az országokat, különösen német nyelvterületen van ennek, és egyébként Angliában is nagy divatja, viszont Magyarországon ilyen még nincsen. A másik fontos terület számomra a szórvány. Ezzel is sokat foglalkoztam, külhoni magyarságon, mert különösen a szórványjal, és amikor láttam azokat a problémákat, amikkel ők szembesülnek, hogy például csak az évtized végéig még 200-nál is több magyar iskolát fognak bezárni Erdélyben, csak Erdélyben, tehát a többi részről még nem esett szó, mert egyszerűen nincs annyi gyerek, nincs elég gyerek, hogy akár az alsó tagozatot elindítsák. Ugyanakkor az a 2-3-4-5 gyerek még ott van azokban a falvakban, vagy városrészekben.
Ez a Virrantó tulajdonképpen egy busz, egy lakókocsi?
Ez most már egy busz, de korábban valóban lakókocsi volt tavaly. Kettő is volt, egy kisebb, és aztán bővítettünk, de most már egy nagy rendes busz van átalakítva mobil iskolává, illetve játszóházzá, amivel ezt a szórványvidéket tervezem járni. Már csak azért is, mert azt gondolom, hogy a mobil oktatás egy tökéletes válasz a szórvány gondjaira. Igaz, hogy nem olyan, mint hogyha egy állandó iskolát húznánk föl, de lehetetlen képtelenség ennyi településen fix iskola rendszert kiépíteni, viszont látogatásokkal, mobiliskolás foglalkozásokkal igenis lehet erősíteni az ottani gyerekek magyar nyelvtudását, ragaszkodását, identitását megerősíteni, és egy életre szóló élményt adni nekik.
A honlapján olvastam egy Platón idézetet, többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt. Ahogy én néztem, ez a Virrantó busz, illetve előtte a Virrantó lakókocsi, igazi gyermekbirodalom. Mi is várja ott a gyerekeket? Milyen játékok vannak?
Számtalan játék lehetőség van, ahogy leteszik az okostelefont, és kiszabadulnak a képernyő elől a gyerekek, felfedezik, hogy ezeken kívül is van érdekesség a világban, például kreatív készségfejlesztő játékok, építőjátékok, olyanok, amik nincsenek meg minden gyerekszobában, amilyen adott esetben a mi saját gyerekeinek sincsenek meg otthon, de ebben a Virrantóbuszban benne vannak. Például igazi téglákból, miniatűr téglákból igazi malterrel tudnak házakat, épületeket építeni, fémépítőjátékok, természetesen Lego, geomag, a lányoknak babák, vágni, ragasztani lehet, DVD-k, itt is vannak nálunk CD-k, ezek magyar népmesék, Mátyás király meséi, Benedekelek meséi, valamint kültéri játékok, tehát amikkel le lehet kötni egyszerre akár 30-40, tehát mint egy osztályi gyereket, dobójátékok, tollasütők, pingpong, ugrálóbot, számtalan ilyen dolog.
Sőt, még táncolhatnak is,
igen,
ha jól tudom.
Igen, igen, és hát amellett még játszhatnak társasokkal, szerepjátékok, jelmezek, kisvasút, elektromos autópálya, ilyenek vannak be. Táncolhatnak is valóban, mert tavaly, amikor 65 nap alatt 62 helyszínen jártunk 5 országban, akkor leggyakrabban Farkas Márton barátom volt a kísérő útitársam, aki népdalénekes, néptáncos, és amíg a csoport egyik fele játszott nálunk bent a Virrantóban, addig ő népdalra, néptáncra tanította a gyerekeket.
Az összetartozás üzenetét viszik el a Kárpát-medence szórvány magyarjainak a településekre. Mennyiben érzi azt, hogy ez küldetés? Elmondta, hogy nagyon sok településen voltak, nagyon sok országban. De hát a Kárpát-medence magyarjaihoz mennek el. Tehát mennyiben küldetés ez ön? Hogy éli meg?
Teljes mértékben, és úgy érzem, hogy ez a feladat valahogy az idők során rám talált, tehát kezdve egyetemista koromtól, Erdély moldvai látogatásomon keresztül, gyimesek, később a tömb magyarság biztonságából, ami nekem, mint magyarországinak, aki akkoriban még nem tudtam azért románul, már nagy vonalakban értem is, és egyszerű módon, de meg tudom magam értetni. Szóval kiszabadulva a tömb magyarságban és Székelyföld biztonságában, szórványba vezetett az utam, és láttam, hogy ott az egy még érdekesebb világ, mert ott egyszerre több kultúra, nyelv, szokásrendszer, vallás tevődik egymásra, és ez egy rettentően érdekes világ, viszont ott már kevés csak a magyar tudás, oda kell román adott esetben, hát kellhetne német is. A szórványban való tanítás, a magyar nyelv erősítése, az identitás megőrzése engem megtalált, mint feladat, és én ezt örömmel végzem, küldetésként végzem, és nem is szeretném abba hagyni.
Kik támogatják? Farkas Márton nevét említette, biztos, hogy vannak akár ott helyben támogatók, ennek azért költségei is vannak.
Igen, hát a busz is nem megy magától, hanem tele kell tankolni ezt a 400 literes tankot, ami ennel egy ilyen jármű rendelkezik. Kezdetben két cégtől kaptam támogatást, illetve pályáztunk, most is vannak elbírás alatt pályázataink, és ami tavaly a legfontosabb volt, az a Petőfi Sándor program ösztöndíjasai. Ezt a programot a Magyarország kormánya hozta létre annak érdekében, hogy a határokon túlélő szórvány települések kapjanak egy-egy magyar szemét, aki helyben szervezi a kulturális életet, segít az anyaországgal, vagy akár a más szórványtelepülésekkel történő kapcsolattartásban. Kiváló embereket ismertem meg bennük, annyira, hogy én is jelentkeztem erre a programra, és el is nyertem ezt a lehetőséget. Szeptembertől én Kőhalmon, ami Segesvár és Brassó között délre egy magyarországiak számára kevéssé ismert szórvány település a dél-erdélyi szórványban fogok szolgálatot teljesíteni. Ott a Szegedi László református esperes úr a mentor. Természetesen viszem magammal a virrantó buszt is, amivel környékbeli falvakat járom majd, és viszek magyar nyelvű foglalkozásokat az ottani gyerekeknek.
Ezt ön a szabadsága idején teszi? Vagy hogy tudja összeegyeztetni, hiszen családja van, gyermekei vannak a munkájával?
Ez nekem egy örök kérdés volt életem során, hogy ezt a fajta szolgálatot hogy tudom összeegyeztetni a pénzkereső munkámmal. Ez áldozatok nélkül soha nem ment. Most is kell áldozatot hozni. Szerencsére ez az ösztöndíj elég arra, hogy az embernek ne legyenek napi anyagi gondjai, a többit pedig jó Istenre bízom.
A virrantó elnevezés honnan jött?
Ez a virradat szóból származik, sokat gondolkoztam, mi legyen a neve, és hát a virradat szóra esett a választás, aki a virradatot hozza, csinálja, előidézi, az a virrantó, és így lett a neve, virrantó játszóbusz.
Tehát virradatot hozó.
Igen.
Mik a tervei? Mi a vágya? Említette, hogy 11 éves a fia, 9 éves a lánya. Felesége mennyire partner ebben az életformában?
Azzal szoktam neki érvelni, hogy egymást is ennek kapcsán ismertük meg. Ő is azért ment Moldvába, meg én is, hogy ott magyar tanítson. Semmi különös, semmi változás nem történt. Valóban nehéz összeegyeztetni. Szerencsére ma már azért ezek a távolságok, amiket még a 90-es évek közepén nagyon éreztünk, hogy egy fél nap volt eljutni Erdélyben, ezek ma már összementek. Autópályák vannak. Néhány óra alatt, vagy mondjuk egy 6-7 óra alatt azért el lehet jutni. Legalábbis ezek a települések közelébe. Ők is kijönnek majd látogatóba, én is hazajárok, így lehet megoldani. A vágyom az, hogy a virrantóbusz örökké járhasson, minden nap valami másik településen legyen a gyerekek épülésére, és a másik, hogy Kőhalomban vagy a környékén létrehozzak egy magyar találkozási pontot. Van egy ilyen település, az a neve, hogy Kóbor, egy kis szórvány magyar falu, az ott álló magyar iskola egykori épületéből, ami már persze rég nem működik iskolaként, hiszen elfogytak a magyar gyerekek, abból egy találkozási pontot kiépíteni, ahova jöhetnének vendégek Magyarországról, ahova a környékbeli gyerekek bejárhatnának olvasni, játszani, tanulni. Hogyha ez valóra válna, egy elégedett ember volnék.
Kedves Zoltán, azt kértem, hogy hozza magával egy bibliai igét, ami valamilyen oknál fogva nagyon közel áll önhöz. Azt kérem, hogy ezt olvassa fel, és beszéljen arról, hogy miért erre esett a választása életében, mikor játszott ez a szentírási idézet különösen fontos szerepet.
Ez a Filippi 4.13, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez a Bármadas gimnáziumban állt az osztálytermünk falán. Szerintem azért is, mert osztályfőnökünk korábban válogatott kosárlabdás volt, ezért a testnevelés fontos szerepet játszott az életünkben. Mai napig amúgy a sport meghatározó, minden nap igyekszem egy órát sportolni, gyerekkoromtól fogva. Az élet nagyon sok pillanatában, amikor kezdtem azt érezni, magamra vagyok hanyatva, arra gondoltam, hogy a gimnáziumban ott állt a fejünk fölött hátul ez az ige. Jó volt ránézni mindig, ahogy bementünk az osztályterembe, vagy akár dolgozat közben. A mai napig erre szoktam gondolni, ha nehézségek.
Egyetlen egy ilyen nehézséget említene, amikor ez az ige segítette?
Ennek a Vírantónak a létrehozása, valljuk be, nem volt könnyű. Ez egy teljesen új dolog, kitaposatlan úton. Az utat nekem kellett ez megcsinálni. Nagyon sok nehézsége járt, de most megvan, most kész van, ott áll. Bármelyik stációját mondhatom ennek, kezdve attól, hogy mi legyen ennek a háttere, ugye egy non-profit szervezet, ezt hogy hozzuk létre, egyáltalán az, hogy busz, megtanulni buszt vezetni, megszerezni hozzá a különböző engedélyeket, venni egy buszt, átalakítani, berendezni. Olyan dolgok, amikkel korábban az ember nem szembesült. Most ezek mindegyikében előfordult az, hogy erre kellett gondolni, amikor éjszaka fenn kellett maradni és intézni a Vérantó ügyeit, hogy hát mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Gyerekei milyen iskolába járnak?
A Csabát most vették fel a Fasori Evangelikus Gimnáziumba 12 év folyamra. Oda egyébként engem nem vettek föl 1990-ben, pedig én is jelentkeztem, hát ő már túlszárnyalt engem 11 éves korára, és a lányom pedig egyelőre a 16. kerületben jár, ahol korábban laktunk, egy általános iskolában, de mivel jövőre negyedikes lesz, ezért nagyon szeretnénk, hogy ő is kövesse a bátyját a Fasori Evangélikus Gimnáziumba.
Szerettem volna a búcsúzásra valami nagyon szép idézetet hozni. Kedvencem Anselm Grün, bencés szerzetes. Engedje meg, hogy akkor ezekkel a gondolatokkal vegyek búcsút. Az őskeresztények azzal tűntek ki környezetükből, hogy megosztották egymással javaikat. Mivel mindent megosztottak egymással, amiük csak volt, mindegyiküknek megvolt mindene, amire szüksége volt. S javaik megosztása elmélyítette közöttük a közösséget. Egy szív és egy lélek voltak. Ez az apostolok cselekedeteiből való idézet. Anselm Grün gondolatai ehhez: sok embernek nehezére esik, hogy megossza másokkal pénzét, ötleteit vagy az idejét. Attól tartanak, hogy a megosztás miatt szegényebbek lesznek, vagy veszteséget szenvednek valamiben. Közösség azonban csak ott tud létrejönni, ahol az emberek mindenüket megosztják egymással. Szent Benedek megtapasztalta ezt a kolostor közösségében. Aki mindig csak saját igényeihez ragaszkodik, aki a könyveket, amelyeket olvas, megtartja saját magának, a filmeket, amelyeket megnéz, nem osztja meg másokkal, az egyre jobban eltávolodik a többiektől. Ha nem ezt teszi, hanem megosztja, jutalma az lesz, hogy mélyebben megélheti, milyen nagy ajándék a közösség és a szeretet. Azt kívánom, kedves Zoltán, legyen sok alkalma megélni ezt, hiszen ő nagyon nagy ajándékot ad a szórvány magyaroknak. Őrizze meg a családi boldogságot, természetesen kisfiának és lányának, Csabának és Boglárnak azt kívánom, hogy nagyon boldog emberek legyenek, és vegyenek példát édesapjukról. Nagyon jó egészséget mindehhez. Köszönöm, hogy eljött a Mária Rádióba, és bemutathattam. Isten áldja!
Köszönöm a meghívást, Isten áldja hallgatókat is!
Kedves hallgatóink! Ferkó Zoltánnal, a Vírantó mobil játszó és oktatási központ vezetőjével Rózsa Katalin beszélgetett.
Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, nagy tétényi plébános. Talán voltak már úgy a kedves testvérek egy-egy szabadságra indulás környékén, hogy azt is meg kellett szervezni, azt is végig kellett gondolni, hogy a beérkező számlákat, csekkeket a befizetési határidők környékén be tudják fizetni, meg tudják azt szervezni, hogyha hosszabb időre elmennek, akkor a befutó csekkek befizetése megtörténjen. A nyári időszaknak ez egy reális helyzete. A nyári időszaknak az is egy reális helyzete, hogy amikor elutazunk, akkor ezekkel a dolgokkal kevésbé foglalkozva talán az is elmarad, hogy a Mári Rádiónak szánt adományunkat továbbítsuk. Persze, aki rendszeres átutalási megbízást ad a bankjának, az ezekkel a dolgokkal kevésbé kell, hogy foglalkozzon. Amikor nagy hálával megköszönjük a kedves testvéreknek a rendszeres adományait, akkor a nyár mindig egy picit ilyen félelmeket tartogat a számunkra. Vajon mennyivel csökken a havonta beérkező, rendszeresen beérkező adomány? És mert tudjuk jól, hogy a számlákat folyamatosan, rendszeresen fizetni kell, ezért az aggodalmunk jelentős, amikor azt látjuk, hogy ismét egy jelentősebb mínuszba fordult a Mári Rádiónak a kasszája, mert hogy sok olyan kiadásunk is volt, ami talán nem előre tervezett volt, vagy amit éppen egyben kellett egy adott helyzetben, adott esetben kifizetni. Ezért bízunk a kedves testvérekben, hogy a nyár folyamán se feledkeznek meg a Mári Rádióról, a nyár folyamán is elküldik azokat az adományokat, amelyeket szoktak. És talán amikor egy-egy helyen járunk, vidéken, akkor másokat is biztathatunk arra, hogy segítség, támogassák és hallgassák a Mári Rádiónak a műsorát, a Mári Rádiónak a működését. Köszönjük adományaikat, támogatásukat, szeretetüket, és bízunk abban, hogy a továbbiakban is tudunk működni, mert megérkeznek azok a szükséges adományok, amelyek a működéshez szükségesek. Isten áldjon meg minden adakozót, minden adományozót, a Mári Rádió jó hírének minden terjesztőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A 2017. augusztus 20-ai Szent Jobb körmenetre a Mária út keleti ágán gyalogos zarándoklatot indítunk. A zarándoklat önellátó, a felszerelésről a résztvevők maguk gondoskodnak, a szervezők a szállást, a reggelit és a vacsorát biztosítják. A zarándoklat egynapi útvonala 20-35 kilométer között mozog. Jelentkezni Bartók Mártinál lehet a 0630 605 91 00-as telefonszámon, vagy a bmarti0418@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat erdélyi szakaszai a következők. Július 28, Szent Jobb, Hegyközszent Miklós, Székelyhíd. Július 29, Székelyhíd, Írolaszi, Ottomány, Gálos Petri. Július 30, Gálos Petri, Vasad, Piskolt, Szaniszló. A zarándoklat magyarországi szakaszai a következők. Július 31, Szaniszló, Ömböly, Pirice. Augusztus 1, Pirice, Mária Pócs, Pócs Petri. Augusztus 2, Pócs Petri, Napkor, Nyíregyháza, Nyírszőlős. Augusztus 3, Nyíregyháza, Kóborlótanya, Gáva Vencsellő. Augusztus 4, Gáva Vencsellő, Szabolcs, Rakamaz, Tarcal. Augusztus 5, Tarcal, Mád, Monok. Augusztus 6, Monok, Kiskinizs, Szikszó. Augusztus 7, Szikszó, Sajópálfala. Augusztus 8, Sajópálfala, Miskolc, Körömböly. Augusztus 9, Miskolc, Görömböly, Kács. Augusztus 10, Kács, Bogács, Eger. Augusztus 11, Eger, Feldebrő. Augusztus 12, Feldebrő, Abasár. Augusztus 13, Abasár, Gajatető. Augusztus 14, Gajatető, Mátraverebé, Szentkút. Augusztus 15, Szentkút. Augusztus 16, Szentkút, Buják. Augusztus 17, Buják, Erdőkürt. Augusztus 18, Erdőkürt, Mária Besnyő. augusztus 19, Mária Besnyű, Budapest. Augusztus 20, Szent István Bazilika, Szentjobb körmenet. Bővebb információk a www.mariaradio.hu oldalon a programajánló részen találhatóak.